30. fejezet, mindennek a legvégéről. Candidnak szíve legmélyén bizony nem volt nagy kedve ahhoz, hogy feleségül vegye Kunigundát, azonban a báró úr felháborító ripőksége mégiscsak rábírta a házasságra, amellett Kunigunda is olyan erősen sürgett, hogy bizony ha akarta, ha nem, nem bújhatott ki a dolog alól. Megkérdezte Panglost, Martint és a hűséges Kakambót. Panglos remek védőiratot írt, amelyben bebizonyította, hogy a báró semmiféle jogot sem formálhat a húgára, és hogy a szép hölgy bal kézre meg is esküdhet Candiddal a birodalom törvényei szerint. Martin inkább azt ajánlotta, dobják a bárót a tengerbe. Kakambó viszont javasolta, adják vissza a levantai kapitánynak, és maradjon egyelőre a Gáján. Utána aztán elküldhetik Rómába a generálishoz a legelső hajóval. Ez az ötlet mindenkinek tetszett. A vénasszony is helyeselte. A báró húgának nem is szóltak. Egy kis pénzzel sikerült az egész dolgot elintézni, és így megvolt az az örömük, hogy becsaphattak egy jezsuitát, és egyben meg is büntethették egy német báró pöffeszkedését. Ennyi baj és bánat után mi sem lett volna természetesebb, mint hogy Candid nejével, a filozófus Panglosszal, a filozófus Martinnel, a jó öregasszonnyal és az okos Kakambóval élve, amellett még zsebében az inkák földjéről hozott gyémántokkal a világ legboldogabb és legkellemesebb életét élje. Csak hogy a zsidók annyira kifosztották mindenéből, hogy a kis majorságon kívül bizony semmi se maradt. Felesége minden nap csúnyább lett, fanyarabb és házsártosabb, a vérasszony beteges volt és még rosszabb kedvű, mint Kunigunda. Kakambó, aki a kertben dolgozott és zöldséget árult Konstantinápolyban, torkig volt már a munkájával, és egyre a sorsát átkozta. Panglost ette a keserűség, hogy nem ragyoghat valamelyik németországi egyetemen. Martin viszont hű maradt régi meggyőződéséhez, hogy az élet sehol sem jó, és türelemmel viselte végzetét. Candid, Martin és Panglos mester néha-néha metafizikáról és erkölcsről vitatkozott. Olykor-olykor, hogyha kinéztek a majorság ablakán, hajókat láttak tele basákkal, kádikkal és effendikkel, akiket számüzetésbe küldtek Lemnosba, Mütülénébe és Erzerumba. Aztán láttak más basákat, más kádikat, más effendiket, akik a számüzöttek helyére jöttek, és akiket bizonyos idő múlva hasonlóképpen számüztek. Láttak igen gondosan kikészített emberfőket, amelyekkel Sztambulban a fényes portának kedveskedtek. Így látványok még jobban buzdították őket az elmélkedésre, és ha már nem is vitatkoztak, oly rettentően unatkoztak, hogy a vérasszony egyik nap ezt merte a szemükbe vágni. Szeretném tudni, mi rosszabb. Az-e, ha néger kalózok százszor meggyalázzák az embert, az-e, ha levágják a fél farunkat, ha megvernek a bolgároknál, ha megvesszőznek és felkötnek bennünket egy autodafén, ha elevenen felkoncolnak, ha gályára kényszerítenek, egy szóval, ha elszenvedjük mindazt, amin keresztül mentünk, vagy pedig az-e, ha itt ülünk és nem csinálunk semmit se. Fogas kérdés, felelte Candid. Ez a beszéd megint újabb vitákra serkentette őket, és a bölcs Martin arra a következtetésre jutott, hogy az ember vagy a nyugtalanság örökös kínjaira született, vagy pedig az unalom letargiájára. Candid nem így gondolkodott, de biztosat sem mondott semmit. Panglos viszont megvallotta, hogy mindig iszonyúan szenvedett, de mivel egyszer azt állította, hogy minden jól van ezen a földön, ezentúl sem állított mást, bár réges-rég nem hitt már benne. Valami még jobban meggyőzte Martint gyalázatos elveinek igazáról, még kétkedőbbé tette Candidot, és még inkább megzavarta Panglost. Egy szép nap beállított hozzájuk Paquette és Fráter Giroflé, mind a ketten a legszörnyűbb nyomorúságban. Hamarosan feledték a 3000 aranytallért, széllyel váltak, kibékültek, összevesztek, börtönbe kerültek, megszöktek, és végül is Fráter Giroflé mit tehetett? Azt, hogy felcsapott töröknek. Paquette közben mindenütt folytatta a mesterségét, de már mit sem keresett vele. Jól láttam én, mondta Martin Candid felé fordulva, hogy ez a nagy ajándék igen hamar elpazarlódik, és hogy ezek után csak még szerencsétlenebbek lesznek. Ugye hány milliójuk volt Kakambóval is, lám mégsem boldogabbak, mint Paket vagy Zsiroflé. Ejjjj, szólt Pangloss Paketnak, hát visszahozta közénk az ég, szegény, kedves gyermekem. Tudja-e, hogy maga miatt vesztettem el az Orrom hegyét, na meg a fél szememet és a fél fülemet, na maga is jól megjárta, hej, micsoda világ ez! És ez az újabb élményük még több vitába hajszolta őket. Élt ott a szomszédságban egy híres dervis, akit egész Törökország legjobb filozófusának tartották. Gondolták, elmennek hozzá, hogy meghallgassák a véleményét. Pangloss beszélt mindnyájuk helyett, és így szólt a dervishez. Uram, kérünk, mondd meg nekünk, hogy mi végre teremtődött egy olyan furcsa állat, mint az ember. Mi között hozzá? Rivalt rá a dervis. Mit gondolsz, ez a te dolgod? De tisztelendő atyám, szólt közbe félénken Candid, mikor annyi rettentő baj gyötri ezt a szegény földet. Olyan mindegy, felelte a dervis, jól vagy rosszul élünk-e a földön. Ha a szultán őfelsége hajót küld el Egyiptomba, mit törődik az egerekkel, jól vagy rosszul élnek-e a hajón? Hát akkor mit tegyünk, kérdezte Pangloss. Hallgassunk, felelte a dervis. Azt reméltem, mondta Pangloss, hogy kissé cseveghetek veled az okokról és okozatokról, a leges legjobb világról, a rossz eredetéről, a lélek természetéről, na meg az előzetes harmóniáról. A dervis e szavakra már ki is tessékelte őket. Közben, míg így beszélgettek, az a hír terjedt el náluk, hogy Sztambulban megfojtottak két vezért és egy főmuftit. A főmufti Mohamedán főpap és főbíró. Sőt, hogy a párthíveik közül is jó néhányat karóba húztak. Ez a szörnyűség mindenütt nagy zenebonát okozott pár órára. Pangloss, Candid és a bölcs Martin, ahogy hazatértek a majorságba, találkoztak egy jó öreggel, aki a háza előtt hűsölt egy kis narancslugasban. Pangloss, aki éppen olyan kíváncsi volt, mint okoskodó, kérdezte tőle, hogyan hívták ezt a most megfojtott muftit. Én bizony nem tudom, szólt az öreg. Nem is tudtam sohasem egyetlen vezér vagy mufti nevét. Erről a históriáról is csak most hallok először. Azt hiszem, hogy azok, akik közügyekbe keverednek, nem egyszer igen-igen rosszul járnak, és ezt meg is érdemlik. De én sose törődöm azzal, hogy Konstantinápolyban mit csinálnak, mit se. Beérem én azzal, hogy oda küldöm a kertemnek a gyümölcseit eladásra. És miután így szólt, behívta az idegeneket a házába. Két fia és két leánya különböző frissítőkkel kínálta a vendégeket, maguk csinálták mindegyiket, többek között olyat is, amit befőtt cédrát héj ízesített, aztán narancsot, ananászt, édes meg savanykás citromot, pisztáciát és mokka kávé, de igazit, és nem holmi bakáv és indiai keveréket. Utána két házi kisasszony illatszerekkel öntözte meg Candid, Pangloss és Martin szakállát. Ugye, szólt Candid a jó töröknek, hatalmas nagy birtoka van. Alig 20 hold, felelte a török. Gyermekeimmel munkálom. A munka pedig arra jó, hogy messze tartson tőlünk három nagy bajt. Az unalmat, a bűnt, a szükséget. Candid a majorba visszatérve soká és mélyen gondolkodott a jó török szavaim. Mondta is Panglossnak és Martinnek, ez a jó öreg, úgy látom, jobb sorsot teremtett magának, mint az a hat uralkodó, akivel együtt vacsoráztunk Velencében. A nagy hatalom, imígy Pangloss, igen veszélyes a filozófusok szerint. Mert ugye Aod megölte Eglont, a maobiták királyát. Absalont három dárda járta át, és hajánál fogva is felakasztották. Nadabot, Jeroboám fiát, mint tudjuk, Bása ölte meg. Él a királyt egy bizonyos Zambri, Okosiást pedig Jehu, Atáliát viszont Joiada. Joachim, Jehóniász és Szedéciász király volt, és rabszolga lett. Azt is tudjuk, ugyebár miként pusztult el Krőzus, Astiages, Darius, Szürakúzai, Dionysos, Pyrrhos, Perseus, Hannibal, Jugurta, Ariovistus, Cézár, Pompeius, Nero, Otho, Vitellius, Domitianus a rómaiaknál, második Richárd, második Edvárd, hatodik Henrik, harmadik Richárd, Stuart Mária, első Károly, mindezek csak az angoloknál, a három Henrik a franciáknál, meg negyedik Henrik király. Ugye tudjuk, hogy igen, de azt is tudom, szakította félbe Kandit, hogy vár rám a munka a kertben. Igaza van, mondta Pangloss, mert mikor az úr Ádámot Éden kertjébe helyezte, azért helyezte őt oda, ut operaretur eum, vagyis, hogy ott dolgozzék. Ez pedig azt bizonyítja, hogy az ember nem pihenésre termet. Dolgozzunk, ne okoskodjunk, mondta Martin. Ez az egyetlen módja annak, hogy tűrhetővé tegyük az életünket. Az egész kis társaság eszerint az elf szerint kezdett élni. És mindenki próbálta gyakorolni a maga tudását és képességeit. A kismajor szépen gyümölcsözött. Kunigunda, miért tagadjuk, határozottan csúnya volt, viszont idővel nagyszerű süteményeket készített. Paket hímezni tanult, a vénasszony pedig fehér neművel vesződött. Mindnyájan dolgoztak. Még fráter Zsiroflé is szorgoskodott. Igen jó asztalos lett belőle, sőt, becsületes ember is. Mondta is olykor Pangloss Candidnak, minden esemény egyetlen láncsort alkot ezen a legeslegjobb világon, mert hiszen nem rúgják fenéken, és nem ebrudalják ki egy szép kastélyból Kunigunda kisasszonyért, illetve szerelme miatt, ha nem gyötri meg az inkvizíció, ha nem járja be gyalog Amerikát, ha nem döfi le az ifjú bárót, és ha nem veszíti el 100 eldorádói juhocskáját, bizony nem ehetne itt befőtt cédrátot és pisztáciát. Igaz, úgy van, felelte Candid, de várám a munka a kertben. Vége.